Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit az Úr Jézus nevében. És hogy a felvezetésben hallottuk a mekintés véréről lesz ma szó. Egy kis keresztény hematológia lesz néhány részletben. Megnézzük, hogy a Szentírás mit tanít erről a fontos témáról. És a mai alkalommal egy bevezetést szeretnék adni az Ószövetség előképek kapcsán. Majd a folytatásban Jézus váltságművét fogjuk egy kicsikét részletesebben menni. És majd egy további alkalommal pedig, hogy a személyes életünkben hogyan tudjuk alkalmazni ezeket a javakat, ezeket az áldásokat, amelyeket a Messiás vérontása hozott el számunkra. Nyissuk ki Bibliánkat a Zsidókhoz írt levél 12. részénél, és innen szeretnék egy néhány igeverset alapul felolvasni. És ebből egy igeverset szeretnék csak majd kiemelni, de a szövegösszefüggés is természetesen nagyon fontos. Zsidókhoz írt levél 12. rész 18-tól a 24. versig. Mert nem járultatok megtapintható hegyhez és lángoló tűzhöz és sűrű homályhoz és sötétséghez és szélvészhez és trombita harsogáshoz és a mondásoknak szavaihoz, amelyet akik hallottak, kérték, hogy ne intézzenek hozzájuk szót, mert nem bírták ki, ami parancsolva volt, még ha oktalan állat is ér a hegyhez, meg kellett kövezni, vagy nyíllal lelövetni. És olyan rettenetes volt a látomás, hogy Mózes is azt mondta, megijedtem és remegek, hanem járultatok Sion hegyéhez, az élőisten városához, a mennyei Jeruzsálemhez és az angyalok ezreihez, az elsőszülöttek seregéhez és egyházához, akik be vannak írva a mennyekben, mindenek bírájához, Istenhez, és a tökéletes igazak szellemeihez, és az új szövetség közben járójához, Jézushoz, és a meghintés véréhez, amely jobbat beszél, mint az Ábel vére. Ahogy mondtam, a mai alkalom és a folytatásban Jézus véréről szeretnék beszélni. Nem tudom, tudjátok-e, hogy a világ leghatalmasabb és legerősebb hatalma, ami a teremtett világban jelenleg van és az univerzumban, az a názáreti Jézus Krisztusnak a vére. Tudtátok? Ez egy akkora erő és egy hatalom, olyan potenciál van benne, olyan erővel rendelkezik, amely teljes mértékben felforgatta az univerzumot 2000 évvel ezelőtt, teljesen más megvilágításba helyezte Isten üvtörténetét, Istennek az emberekkel való kapcsolatát, és radikális módon megváltoztatta az emberiségnek a jövőjét és a történelmét. Jézus vére egy olyan erő és egy olyan hatalom, amely képes az embert megtisztítani, megszabadítani, megváltani, Isten gyermekévé tenni, az eljövendő javak főpapjaiként képviselni a nekik író törökséget, királyokká és papokká tesz bennünket, és nekünk ezt kell hirdetni. Képes arra, hogy megszabadítson a láncoktól, a kötelékektől, megszabadít bennünket a függőségektől. Mindenre van erő a Jézus vérében. Hiszitek-e ezt? Ezt az evangéliumot kell hirdetni, és ezt kell képviselni. A mai világban azt látjuk, hogy ha megnézitek, különösen most a karácsony ünnepén lesz majd természetesen már, ahol engedik, hogy ilyen Jézus képeket bemutassanak. A Jézus képek most 90%-ban úgy néznek a világban, hogy egy fehér európai metroszexuális férfi, aki ilyen lágy, ilyen nőies, szép ilyen samponreklám, meg el lehet vele már lassan az autókat is adni. Egy ilyen Krisztus képet mutatnak be a világban, de a mi Krisztusunk nem ilyen. A mi Krisztusunk egy szent és egy igaz Isten, akihez oda lehet járulni. És hogy az elmúlt szolgálatban is utaltam már rá, Júda oroszlányából, ebből az erőteljes férfias istenképből csináltak egy doromboló házi macskát. Ez a legnagyobb probléma ma a kereszténységben, hogy egy olyan Krisztusunk van, aki teljes mértékben kompatibilis a mai világgal, igyekeznek hozzáigazítani a mai világhoz, hogy valamiképpen el lehessen fogadni, és ebbe maga a vérnek a képe, maga az, hogy egy véres áldozat történt a mi bűneinkért, ez már nem fér bele a mai világnak a gondolkodásmódjába. Ezt azért is fontos hangsúlyozni, mert Jézus Krisztusnak a halála és az áldozata nem egy véletlen dolog volt. Egy isteni tervszerűségnek a következménye volt, örök időknek előtte ki lett választva a Messiás, hogy elhordozza a bűneinket és a vétkeinket, hogy a maga idejében a rendelt időben meghaljon, és meg tudja Isten bocsátani minden bűnünket, amelyet valaha elkövettünk, és még el fogunk követni. Ezért fontos, hogy ezt a Jézus Krisztust hirdessük és képviseljük, mert hogy az írás is mondja, vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Ez az első és legfontosabb üzenet a Szentírásnak, ezt kell nekünk is hirdetnünk és képviselnünk. És azért is fontos ezt látni, mert a keresztények gondolkodásmódjában és a teológiájában van egy nagyon furcsa kettőség, amit nagyon sokszor nem vesznek észre. Ha megfigyelitek a sikerevangéliumot, a jóléti evangéliumot és a különböző ilyen evangéliumokat, amelyek semmi köze a megváltáshoz, ők ugyan hivatkoznak Jézus Krisztusnak az áldozatára, mert az belefér még a képükbe, hogy valamilyen áldozat történt, de a vérről már nem beszélnek. Egy vértelen evangéliumot hirdetnek, egy vértelen evangéliumot képviselnek, általában olyan címszavakkal, gyere Jézushoz, és azonnal meggyógyulsz, gyere Jézushoz, és gazdag leszel, gyere Jézushoz, és ez meg amaz fog történni, de az, hogy Krisztus érted az életét adta, hogy a vérét ontotta a te bűneidért, erről már sokkal kevésbé esik szó. És ez azért jó hír és fontos hír nekünk, mi, akik Jézus Krisztus vérében hiszünk, hogy oda kerülünk az örökkévalóságba, és az Atya megkérdez, hogy miért akarunk bemenni, Atyám, a fiad véréért. Ezért ez a belépő és a megnyitás Isten királyságába. Aztán látni kell azt is, amiről beszéltem most, hogy az Ószövetségben a vér és az áldozat két dolog volt. Összefüggő, de két dolog. Ezt azért kell hangsúlyozni, mert teljesen külön kezelték őket. Az állatáldozatok sokan egy ilyen vágóhídnak képzelik az ószövetségi szentélyeket, de hogyha figyelmesen olvassuk a Bibliát, akkor ez nem teljesen igaz. Ott nem úgy volt, hogy a papok derékig voltak a vérben minden nap, és tocsogott a egész szentély, meg minden a vértől. A vért azt mindig fel kellett fogni. Tehát a vért az áldozattól, miután megtörtént az ószövetségben is az áldozat, elválasztották, az áldozat került az oltára, vagy éppen esetleg elfogyasztották egy részét, vagy attól függ, hogy milyen áldozat volt, de a vérrel különlegesen bántak. A vért azt mindig összegyűjtötték, a vérnek egy külön szerepe volt. És ez a megváltásban is ugyanígy van. Krisztus teste a Golgotán volt, elvégezte a mi bűneinkért az áldozatot, ezért Isten a bűnöket ráhelyezte, elhordozta testében a bűnünket, viszont ahhoz, hogy Isten bűnbocsánatot tudjon adni, ahhoz szükség volt a vérre. Ez a nagy különbség. A kettő összefügg, de mégis egy picikét különböző. Tehát a vért azt nem csak úgy szétszórták, meg szétfolyatták a szentélybe, hanem mindig szigorúan le volt írva, hogy mikor a vérrel, mennyit kell hinteni, hova kell hinteni, mit kell vele megkenni. Tehát össze-vissza nem pocsékolták a vért, mert egy nagyon értékes és egy nagyon-nagyon drága dolog volt. Tehát el kell felejteni azt a képet, hogy mondtam, hogy ilyen vágóhíd típusú volt az Ószövetség istentisztelet, hanem nagyon gondosan őrizték a vért, és vigyáztak erre a vérre. A Szentírásban azt látjuk, megnézzük a Mózes első könyvétől elkezdve, hogy amikor a Ádám és Éva bűnbe esett, akkor Isten és az embernek a viszonya megváltozott. És ahhoz, hogy ez a szétszakadt és megromlott viszony Isten és az ember között bármikor, bármilyen módon helyreálljon, Isten egyetlen egy dolgot fogadott el és fogad el mind a mai napig, ez pedig a vérontása. Ha megnézitek már Ádám és Éva bűnesete után, Isten bőrruhákkal öltözteti fel Ádámot és Évát, valószínűleg ez volt az első áldozat. Ennek a mintáját követi majd Ábel, akinek az áldozata, amiről itt éppen szó volt, a Jézus meghintés vérével való összehasonlítása kapcsán, szintén ezt a fajta igazságát mutatja be Istennek, hogy vérontás nélkül nem lehet hozzá kerülni, és végig látjuk ezeket a szentírási igazságokat, hogy a vérontása nélkül Isten nem közeledik az emberhez, és az ember nem közeledhet az Istenhez. Tehát azok a teológiák és gondolkodásmódok, amelyek egy vér nélküli evangéliumot hirdetnek, amelyek Jézus Krisztus megváltói áldozatát nem úgy hirdetik, hogy a vér ontásával együtt, azok téveigést követnek el. Miért volt erre fontos? Gondoljatok bele, hogy megnézzétek az evangéliumokat, nem lehetett azt megtenni, hogy például Jézus csak lelökjék a szikláról. Mert lehet, hogy nem folyik a vére, csak összetöri magát például. Nem folytották bele a galileai tengerbe. Miért? Mert vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Hát Krisztus vérére szükség volt ahhoz, hogy a bűneink bocsánatát elnyerjük, és a bűneinket testében felvigye a fára. A meghintés vére kapcsán, amiről itt olvashattunk, azért szeretnék majd egy kicsit beszélni, mert ez képezi tulajdonképpen az alapját annak, amiről majd a következőekben szó lesz, és meg kell érteni a Bibliának, illetve az Ószövetségnek azt a gondolkodás módját, ami az Új Szövetségben már úgy jelenik meg, hogy a beteljesedett előképek az Ószövetségben, vagy azok a Krisztusra mutató allegórikus értelmezéssel is értelmezhető történetek, amelyek természetesen valóságosak voltak, megragadhatóak legyenek szellemi igazságok. És a mai alkalommal öt olyan dologról szeretnék beszélni a meghintés vére kapcsán az Ószövetségben, ami beteljesedett a mi életünkre nézve, Krisztus váltságművére nézve, és majd a következőkben, ahogy mondtam, egy picit részletesebben fogok beszélni Jézus Krisztusnak a megváltói munkájáról, majd pedig a személyes életünkre alkalmazott dolgokról. De ez az öt dolog, ami tulajdonképpen a belépő ahhoz, hogy mi újszövetségi hívők legyünk, újszövetségi módon gondolkozunk, és újszövetségi módon lássuk az eseményeket és a személyes életünket. Ez nagyon fontos, hogy a meghintés vérével kapcsolatos szellemi igazságokat felismerjük. Tehát ami az Ószövetségben megtörtént, amikről most beszélni fogok, ezek nem csak egy fizikális, valóságos események voltak, hanem előképei, mintái voltak annak, előre mutattak Jézus Krisztus áldozatára, és arra, hogy ez a mi személyes életünkben hogyan és milyen módon valósulhat meg. Az egyik rabbinikus írásmagyarázat alapelve, amit a keresztény teológia is átvett, az első előfordulás elve, vagy a rabbik mondják korábban és későbben, mindig azt kell megnézni egy szentírásbeli témánál, hogy mi az első előfordulási hely. Ha van egy külön kifejezés, vagy egy speciális szó, ami amúgy sem sokszor szerepel a Bibliában, akkor mindig meg kell nézni az első előfordulásnak az elvét, mert azok olyan alapelveket fektetnek le, amelyekre a későbbi kinyilatkoztatások épülnek. Ez a bibliai progresszivitásnak a tanítása, hogy Isten ad egy kijelentést valamiről, azt egy másik próféta kibontja, vagy egy másik tanító kibontja, és így szépen egy Mózestől Jelenésig fel vannak építve különböző tanítások, és a Jézus Krisztus véréről szóló vér, vagy magáról a vér hintéséről tulajdonképpen a teljes szentírás egy átfogó képet ad, és amikor itt a Bibliánk a meghintés véréről beszél, ami jobban beszél, mint az Ábelnek a vére, akkor csak előre vetítve, hogy a vérben lévő, a vér, ami hordozza az életet, az képes olyan tulajdonságokkal rendelkezni, amely beszél is. Ábel vére is kiáltott a földről, majd ha lesz idő még esetleg arról a különbségről szeretnék beszélni. Tehát az ószövetségi típusú áldozatok, amikről a felolvasott igében is beszéltem, hogy létrehozzák az Ószövetséget, és az emberek féltek, rettegtek, meg tűz, meg sötétség, meg homály. Ehelyett Isten minket a mennyei Jeruzsálembe akar bevinni, az angyalok ezreihez, az elsőszülöttekhez, illetve a meghintés véréhez, amely sokkal gazdagabb, sokkal bőségesebb, mint az Ábel vére, hiszen az Ábel vére, az, mint tudjuk, nem szerzett bűnbocsánatot, nem szerzett váltságot az emberek számára, hanem egyedül Jézus Krisztus vére az, ami a váltságot tudja elhozni az embereknek, ez kegyelemért kiált, míg Ábelnek a vére ítéletért kiáltott. A meghintéssel kapcsolatban az első előfordulási hely a Mózes második könyvében találjuk meg, talán egy jól ismert igeszakasz ez, ez a páskabáránynak a története, a páskabárány ünnepének a elrendelése az Egyiptomból való szabadulás kapcsán. A 2 Mózes 12.21.23-ban a következőt olvashatjuk. Előhívta tehát Mózes Izrael minden vénét, és ezt mondta nekik, fogjatok és vegyetek magatoknak bárányt, családotok szerint, és öljétek meg a páskát. És vegyetek egy kötés izsópot, és mártsátok a vérbe, amely az edényben van, és sincsétek meg a szemöldökfát és a két ajtó felett abból a vérből, amely az edényben van, ti közületek pedig senki sem menjen ki az ő háza ajtaján reggelig. Mikor átmegy az Úr, hogy megverje az egyiptombelieket, és megáldja a vért a szemöldökfán, bocsánat, meglátja a vért a szemöldökfán, és a két ajtófélen elmegy az Úr az ajtó mellett, és nem engedi, hogy a pusztító bemenjen öldökölni a ti házaitokban. Ez tehát az első előfordulása a meghintéssel kapcsolatos igazságnak, és ez az első előfordulása, ez azt jelenti, hogy meghintés a szabadulásra. Ez az első előfordulási helye, és a meghintés vére először a szabadulásról szól. Izrael már több mint 400 éve Egyiptomban van, fogságban vannak, nyomorgatják őket, és akkor Isten támaszt egy prófétát, támasztja Mózest, aki Áronnak a vezetésével különböző természetfölötti dolgokat tesznek Egyiptom földjén, csapások történnek, hogy Isten az ő népét kihozza és megszabadítsa, és ennek az utolsó lépcsőfoka, utolsó állomása volt az egyiptomi elsőszülötteknek a halála, és ebbe belekerültek volna a zsidó elsőszülöttek is, hogyha a vér nincs a házuk ajtaján. Isten elrendeli a népének a védelme érdekében, az elsőszülöttek védelme érdekében, és a szabadulás érdekében a páska áldozatot, hogy a pusztító ne tudjon behatolni, és ne tudjon bemenni a házukba, és ez egy örök rendtartás mind a mai napig Izraelre nézve, és nagy valószínűséggel majd az ezer éves királyságban is lesz. És ennek a szabadulásnak a egyik kulcsszava az engedelmesség volt. Majd, ahogy mondtam, a következő alkalmakor fogok beszélni a keresztény életünk kapcsán, hogyan tudjuk alkalmazni ezeket az alapigazságokat, de az első és legfontosabb kulcsszó az mindig az engedelmesség. Az 1 Péter 1.2-ben is olvashatjuk, hogy a szellem megszentelésében az engedelmesség és a Krisztus vérével való meghintésre, ezek szorosan összefüggő dolgok. Isten ugyan elrendelte a meghintésnek a vérét, a páskabárány áldozatát, de mi történt volna, ha valaki nem engedelmeskedik? Megmentette volna az igazság? Nem mentette volna meg az igazság, csak az alkalmazott igazság mentette meg. Igaz, hogy tudta, hogy Mózes mit mondott, Isten mit parancsolt, de ha nem tette meg, akkor őt is ugyanúgy elérte a pusztító, mint ahogyan az egyiptomi elsőszülötteket. Amikor a csapás bekövetkezik, akkor válik lehetővé Izrael számára, hogy a meghintett vérnek a védelme alatt megszabadulnak a csapástól, és ki tudnak menni Egyiptom földjéről. Tehát ahhoz, hogy a szabadulás megtörténjen, ahhoz, hogy az ember kikerüljön Egyiptom földjéről, a sötétség uralma alól, szükség van Jézus Krisztusnak a vérére. Ez az első és legfontosabb. Ha szabadulni akarunk azokból a sötét helyekből, vagy esetleg még nem vagyunk megtérve, és Isten gyermekei szeretnék lenni, akkor az a jó hír, hogy a báránynak a vére, ami meghintésre került, a szabadulást hoz Egyiptomból, és ki tudsz jönni a sötétségnek a fogságából. Az Új Szövetségben, a Kolossi 1.13.14-ben olvassuk ennek a beteljesedését. Azt olvashatjuk, aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és átvitt az ő szerelmes fiának országába, kiben van a mi váltságunk az ő vére által, bűneink bocsánata. Újfordítású Bibliában ne keresétek a vérszót, mert nem találjátok meg. Az Újfordítású Biblia nagyon nem szereti a vér kifejezést, a megváltás kifejezést, meg Jézus istenségét. Nagyon sok minden ilyen dolgot kihagytak belőle. Hát ezt csak a Károli fordításban találjátok meg. Az Újfordításban kiszedtek egy jó pár ilyen elemet. Hát itt is miről van szó? Megszabadított minket a sötétség hatalmából, és átvitt az Isten királyságába. Egy pozíció, egy helyzetcsere történt, ahogy a zsidókkal is történt Istennek a népével, a báránynak a vérével, a meghintés vérével, megszabadultak a pusztítótól, ki tudtak jönni Egyiptom földjéről, és megkezdhették a vándorlásukat Kánaán földje felé. És a engedelmességen túl még volt egy nagyon fontos kijelentés itt a Szentírásban, hogy bent kellett maradni a házban. Nem lehetett kimenni a Veres-tenger partján wellnessezni éjszaka még egyet, mert éppen jó volt a tengervíznek a hőmérséklete. Nem lehetett csinálni. Ha Isten azt mondta, hogy bent kell maradni, akkor bent kell maradni. Ez jelenti azt, hogy elválasztod magad a sötétségtől. Ez jelenti azt, hogy nem közösködsz, nem válasz közösséget Egyiptomnak a földjével és Egyiptomnak a területével. Ezért fontos az engedelmesség. Amikor például Dávidról olvashatunk a Zsoltárral, miért imádkozik, hogy támogass engem az engedelmesség szellemével. Rendkívül fontos, sokan nem veszik figyelembe ezt keresztényként, hogy olvasnak rengeteg bibliai igazságot, nagyon sok dolgot elkezdenek megvallani, telitorokkal, meg ütőérrel kiabálni, csak nem engedelmeskednek. Működni fog? Nem fog működni. Meg lehet vallani reggeltől estig egy csomó dolgot, de ha nem engedelmeskedsz, nem fognak működni a dolgok. Itt is a szabadulás, ahogy mondtam, csak akkor működött, ha fogták a bárányt, bevitték a házba, 4 napig őrizték, megfigyelték, utána a 14-én a Nisán hónapban ugye levágták, és ahogy Isten mondta, hogy kell elkészíteni, úgy készítették el, és felkenték a vért az ajtófélfára, és az ajtófélfára, a szemöldökfára 3 helyre, és amikor a pusztító jött, tehetett bármit is a vérrel szemben? Semmit nem tehetett. A pusztítónak olyan nagy ívbe ki kellett kerülni azt a házat, mintha nem is találkozott volna vele. Pedig ez egy nagyon komoly angyal volt, ez gyakorlatilag letakarított mindenkit, aki nem volt a vér védelme és oltal maradt. És ez, ahogy mondtam, a mi életünkben is rendkívül fontos, hogy a szabadulásunk a meghintés vérével van. Ez a belépő az Isten királyságába, hogy amikor megtérünk és újjászületünk, a meghintett vér által bekerülünk Istennek a királyságába, Isten átvisz bennünket az ő országába, a sátánnak a királyságába, és ezért nagyon lényeges, hogy az Isten királysága az a terület, ahol mi otthon vagyunk, ahol mi otthon érezzük magunkat. A világ az egy átmeneti hely, ahol a földi vándorlásunkat töltjük, de az írás is azt mondja, hogy a mi országunk nem ebből a világból való. Az én királyságom nem ebből a világból való. Pál is azt mondja, hogy az oda felvalókkal törődjetek. Hát egy hívő embernek a világ az egy átmeneti hely. Ezért nagyon óvatosnak kellene, amikor Isten egy védelmet ad az ő királyságában számunkra, hogy a vér alatt lehetünk, akkor ne menjünk át a sátán királyságába. Ne élvezzük a világi javakat. Ne élvezzük azokat a világi dolgokat, amelyek a bűnre, az elkörtelenségre, a tisztátalanságra számítanak. Hát egy kicsikét kimegyek a házból, nem annyira probléma az. De probléma. Itt sem lehetett kimenni, nem lehetett megúszni büntetlenül, ha valaki kiment erről a helyről. Tehát ne kapcsolódj ki a sátánnak a birodalmába. Ne érezd jól magad a sátán birodalmába. Nem szabad. És hogy mondtam, ez a hamis evangélium is pont erre akarja rávenni az embereket, hogy egy vértelen Krisztust hirdessenek és prédikáljanak, és ezzel a sátánnak adnak dicsőséget. Csak ők még nem tudják. Mert a sátánt az dicsőíti meg, hogy hirdetsz egy valamilyen Jézust, de annak nincs bűnbocsátó hatalma és képessége. Csak egy ilyen szalonképes modern Jézust, amiről az elején is beszéltem. Hát ez nagyon fontos, és a meghintés vérével kapcsolatban, hogy a szabadulásra a meghintés vére által kerülhet csak sor. Semmilyen más módon. Nem lehetett különböző akciókat tervezni, hogy én majd úgyis ezt megoldom, ilyen jó magyar módra, hogy én majd kiügyeskedem, kiokoskodom. Nem. Itt egyetlen egy feltétel volt, a bárány vérével kellett meghinteni az ajtót, és méghozzá izsóppal kellett megkenni. Ez nagyon érdekes, mert rengeteg vita megy arról, hogy mi is lehetett ez az izsóp, egy biztos növény volt. Tehát ez ebbe, hogy meg lehet úgy egyezni. A botanikusok ugye sokat vitatkoznak. Odáig szűkült a körül, nagy valószínűséggel egy olyan növény volt, aminek egy ilyen vastagabb szára volt, és ebből három ág nyúlt ki. És ezzel a háromágú izsóppal, és látjátok itt is, ahogy olvastuk, hogy és korábban is írja Mózes, egy tálba fel kellett fogni a vért. Hát itt sem az volt, hogy elvágták a bárány torkát, és akkor megcsavarták a fejük fölött, azt ahova ment a vér, oda ment. Tehát nem egy ilyen parti bárány volt, mint a mai időben gondolják, hanem fel kellett fogni a vért, őrizni kellett, vigyázni kellett rá. Elválasztották az áldozattól, azt elfogyasztották, de a vér egy nagyon értékes dolog volt. Mert ez garantálta számukra, hogy éjszaka nem fog bejönni hozzánk a pusztító. Nagyon vigyáztak rá, nagyon őrködtek, és nagyon odafigyeltek. És majd látni fogjuk majd az alkalmazás kapcsán, az úrvacsorán is pontosan ugyanaz a helyzet, hogy amikor az úrvacsorát vesszük, nagyon figyelmeztet a Biblia, hogy ha valaki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, issza az Úr poharát, ítéletet eszik és iszik önmagának. Miért? Mert helytelenül használja a jegyeket. És itt is ugyanezt látjuk, hogy csak az mentette meg Izrael népét, hogy pontosan, szakszerűen, ahogy Isten kijelentette Mózesnek, a felfogott vérrel meghintették az ajtófélfát, és ez szabadulást hozott nekik. És még ezen túl egy nagyon különleges dolog történt, talán majd a következő alkalom után fogok erről beszélni. A zsoltárok írják is, hogy amikor Izrael népe kijött Egyiptomból, egy sem volt köztük beteges. Amikor a vérrel meghintették az ajtófélfát, amikor hittel meghintették az ajtófélfát, hogy ez működni fog, mert Isten ezt rendelte, utána azt olvassuk, hogy nem volt köztük beteges. Tehát nem tolószékkel, nem járókerettel mentek ki Egyiptomból, pedig biztos voltak ott is nyugdíjasok, hanem fitten, erősen. Nézzétek meg a két nagy harcost, Józsuét meg Kálebet is, 80 évesen még dűtenek és borítanak. Telve voltak erővel, energiával. És erről beszél majd a Péter levele, hogy a Jézus sebeiben hogyan gyógyulunk meg, hogyan vehetünk gyógyulást. És itt is, hogy mondtam, az engedelmesség volt a kulcskérdés. És engedelmesség által tudott megszabadulni Isten népe. Tehát ez az első, hogy amikor megtérünk és újjászületünk, akkor Jézus Krisztusnak a meghintés vére legelőször szabadulást hoz számunkra. Leoldozza a bilincseinket, leoldozza a kötelékeinket, hogy ki tudjunk szabadulni a sötétség királyságából, Egyiptom területéről, a sátán királyságából, és ő átvisz bennünket az ő atyának az országába, és hogyha tényleg megtértünk és újjászülettünk, akkor ott érezzük jól magunkat. Ha részlegesen adtuk át az életünket, vagy félszívvel vagyunk, akkor mindig azt érezzük és azt tapasztaljuk, hogy nagyon húz a világ, nagyon vonzanak a világi vágyak és kívánságok, és ez annyiból másabb az ilyen kísértésnél, illetve az ilyen próbatételeknél, hogy amikor valami rosszat csinálunk, még úgy titokban jól is esik. Ez egy nagy különbség, hogy kísértésként élünk meg egy ilyen helyzetet, vagy pedig úgy titokban, hát jó, majd megvallom, majd valahogy lerendezem. Ne élvezzük Egyiptom javait, ne élvezzük a sátán királyságának a kincseit, ha csak lehet, maradjunk Isten királyságába, maradjunk Isten népe között. Nem azt mondom nyilván, hogy most hozzunk létre egy baptista szerzetesrendet és vonuljunk ki a világból, nem erről beszélek, hanem ne élvezz azokat a bűnre csábító dolgokat, kívánságokat, vágyakat, ne tápláljuk a testet a bűnös szokásokra, rengeteg figyelmeztetés van erről, nem akarok annyira előre szaladni a következő szolgálataimba. De itt látni kell, hogy a szabadulásra való meghintés, ez az első előfordulási hely, és tudjuk az új szövetségből, hogy a mi húsvéti bárányunk megáldoztatott. János úgy mutatkozik be, a evangélium első részében úgy mutatja be Jézust, amikor bemerítő Jánoshoz megy, íme az Isten bárány, aki hordozza vagy elveszi a világ bűneit. Hát a mi páska bárányunk, Jézus Krisztus már megáldoztatott, és a meghintésnek a vére az első körbe, mindazok élvezhetik ennek a javait és áldásait, akik hittel elfogadják Jézus Krisztus áldozatát, azt az áldozatot, amelyben a vérét adta érte. Mert ez az evangélium. Jó? Ez a belépő az Isten királyságába és szabadulás a sátán királyságába, és a kulcsszó mi lesz majd az egyik, amikor alkalmazni fogjuk a vért, az engedelmesség. Az engedelmesség. Amit Isten mond, azt meg kell tenni. A következő a meghintéssel kapcsolatban a szövetség. Ahogy mondtam, az embere a bűneset miatt eltávolodott Istentől, és ahhoz, hogy az Istennel kapcsolatba kerüljön, a Biblia szövetségi rendszerekről beszél. És az Istennel való szövetségi rendszer az mindig véres áldozaton, vagy vér áldozaton alapul. Az emberek közötti szövetség viszony az nem minden esetben ilyen alapú, de az Istennel való szövetség az minden esetben ilyen alapú. A 2 Mózes 24-ben a következőt olvashatjuk. 2 Mózes 24:4-8-ban. Mózes pedig felírta az Úrnak minden beszédét, és felkelt reggel, és oltárt épített a hegy alatt, és 12 oszlopot Izrael 12 nemzetsége szerint. Azután elküldte Izrael fiainak ifjait, és áldoztak égőáldozatokat és hálaáldozatokat, tulkokat öltek az Úrnak. Mózes pedig vette a vér felét, és öntötte a medencébe, pontosabban csészébe, a vérnek másik felét pedig az oltára hintette. Azután vette a szövetség könyvét, elolvasta a nép halatára, azok pedig mondták, mindazt megtesszük, amit az Úr parancsolt, és engedelmeskedünk. Mózes pedig vette a vért, és ráhintette a népre, és ezt mondta, íme a szövetség vére, amelyet az Úr kötött ti veletek, mindama beszédek szerint. Ugye ez elég ismerős kép már, hogy ez a szövetségnek a vére, ezt azért ugye elég jól ismerjük. Ez tehát a másik legfontosabb, hogy amikor valaki megtér és újjászületik, megszabadul ebből a sötétség birodalmából, ahol Izrael népe is tette, a következő lépcsőfok az életében, ez nyilván ugye Izrael életében egy időszak volt, egy periódus, ahogy mondtam, ez egy előkép, ez a hívőknél, ez a legtöbb esetben, ugye látni fogjuk a bibliai történetből, az új szövetségből, hogy ezek egyszerre következnek be. Nem csak, hogy megtértél és újjászülettél, hanem ezáltal a szövetség vére által Isten az ő szövetségébe fogadott. A meghintés vére arról beszél, hogy Isten szövetségi részének a tagja leszel, és Isten népének is a tagja leszel. A Biblia nem támogatja ezt a Robinson Crusoe kereszténységet, nincs magányos kereszténység. A Biblia sehol nem tanítja ezt. Nyilván vannak extrém esetek, ha éppen a tajgában laksz, vagy üldözött keresztény vagy, és légvonalban sincs 200 kilométerre hozzád keresztény, nyilván ilyen van, de ahogy mondtam, ezek extrém esetek. Alapvetően ugye mi Isten népének a nyája vagyunk, és mi nyájba érezzük jól magunkat. Nem egyedül. Fontos, hogy Isten népéhez tartozónak valljuk magunkat, és Isten mindig is így képzelte el, hogy nem egyedülállóak vagyunk, nem magányosan kell megharcolnunk a hitnemes harcát, hanem egy gyülekezetben, egy helyi közösségben kell megélnünk azt a hitet, azt az örökséget, amelyet Istentől kaptunk, és azért is van szükség egy helyi gyülekezetre, ahol tudsz növekedni, tudsz épülni, tudsz szolgálni, tudsz beépülni, tudsz mások számára áldás lenni, tudsz úrvacsorát venni, tudsz adakozni, tudsz szellemi áldozatokat bemutatni, ezeket egyedüli keresztényként nem tudod megtenni. Elhiszem, hogy kényelmes az internet, elhiszem, hogy kényelmes a számítógép, lehet közben pattogózni, bármit csinálni, de ez nem közösség. Ez nem szövetségi viszony. A szövetségi viszony, ahogy mondtam, két oldalú, majd látni fogjuk, hogy miért. Az első és legfontosabb ugye, hogy Isten a szövetség vére által, a Jézus Krisztusnak a vérének a kiontása által létrehozta ezt a szövetséget Isten és az emberrel. És szintén egy másik rabbinikus írásmagyarázati alapelv az új szövetségben többször is visszaköszön, ez pedig a kisebbről a nagyobbra alapelve, hogyha igaz volt az, hogy itt a leölt tulkok és bikáknak a vére ráhintva a népre, az állatok vére szövetségi viszonyt hozott létre Isten és az ember között, mennyivel inkább Krisztusnak a vére? Mennyivel inkább mélyebb és tartósabb szövetségi viszonyt hoz létre, mint az ószövetségi áldozatok? Itt van egy nagyon érdekes kitétel, amit itt Mózes ír. Ez a mi nyugati gondolkodásmódunknak kicsit furcsa. Itt azt olvashatjuk, amikor az Isten igéjével kapcsolatban beszél, mindent megteszünk, amit az Úr mondott, és az engedelmeskedünk szónak az eredetében a smá kifejezés van, amit úgy is ismertünk, hogy smá Izrael, vagyis hogy halld Izrael, tehát itt a hallgatás szó van. Mi ugye úgy gondolkoznánk, hogy előbb hallgatunk, és utána csinálunk valamit. Itt előbb az arról van szó, hogy előbb megcselekesszük, és utána majd hallgatjuk tovább a dolgot Istentől. És itt is mi volt a kulcs szó? Megtesszük és meghallgatjuk, vagyis mit csinálunk? engedelmeskedünk. Ugyanaz az alap hozzáállás van Isten igéjében az első történethez képest, hogy itt is, amikor Mózes megcselekedte ezeket a dolgokat, a népnek engedelmeskedni kellett, hogy megtartja mindazokat az igéket és parancsolatokat, törvényeket, előírásokat, amelyeket Isten számára rendelt. A új szövetségben, ahogy utaltam már rá, Jézus Krisztus maga is mondja, hogy e poháram az új szövetség az én vérem által, és az új szövetséget Jézus Krisztusnak a vére hozza be a teremtettségbe, és ehhez az igéhez párhuzamosan nagyon szorosan kapcsolódik, ahogy mondtam, minden egyes ószövetségi történet előképe volt valamilyen új szövetségi kijelentésnek. Az Abcsel 20.28-ban azt olvashatjuk, viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, mondja Pál az efézusi véneknek, melyben a Szent Szellem titeket püspökökké tett, Isten Anya Szent Egyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett. Itt is mit látunk? Itt van Istennek a népe, amiben Isten helyezett el vezetőket, most a hangsúly nem ezen van, hanem ezt kiszerezte? Jézus Krisztus az ő vérével. Az ő vérével szerzett egy népet, ez pedig az új szövetségi eklézsia, az új szövetségi gyülekezet, és itt is nyájként van bemutatva, úgy ahogy mondtam, Istennek a népe. Ez tehát a szövetségi meghintés, amikor megtértél, újjászülettél, kijöttél Egyiptomból, Isten a szövetségi viszonnyal ajándékozott meg téged, és erre a szövetségi viszonyra emlékezünk mindig akkor, amikor úrvacsorát veszünk, és nem véletlen talán is az első századi keresztényeknek talán egy picikét mélyebb belátása volt ezekbe az eseményekbe, nyilván a ószövetségi háttér miatt is, hogy ők naponként vettek úrvacsorát, ők naponként táplálkoztak Krisztusnak a testével és a vérével, nem kannibalisztikus módon, ahogy később a rómaiak ráfogták a keresztényekre, hogy kannibálok, mert Jézus testét és vérét eszik, hanem ez egy szellemi cselekedet volt, majd mondtam erről egy kicsikét, később fogok beszélni, de ez azért hangsúlyos és nagyon fontos, mert maga Jézus mondja azt, ha nem eszitek az én testemet, és nem isszátok az én véremet, akkor semmi közöttök hozzám. Ez egy hangsúlyos dolog Jézus részéről is. Nem valószínű, hogy az úrvacsoráról beszél Jézus, de ezt majd ott ki fogjuk majd szépen elemezni. Jó, hát ez a második meghintés volt. Az első a szabadulásra, a második pedig a szövetségkötésre. A harmadik meghintésről a 2 Mózes 29-ben olvashatunk. Ez pedig a meghintés a papságra. Ez is szintén fontos dolog. 2 Mózes 29, 19-től 21-ig. Vedd a másik kost is, Áron és az ő fiai, tegyék kezeiket a kost fejére. Azután vágd le a kost, és védj annak véréből, hízd meg azzal Áron füle cimpáját, az ő fiai jobb fülének cimpáját, és az ő jobb kezük hüvelykújját, és jobb lábuk hüvelykújját. A többi vér pedig hízd az oltára körös körül. Azután védj a vérből, amely az oltáron van, és a kenetnek olajából, és hinsd Áronra és az ő ruháira, belegyütt az ő fiaira és az ő fiainak ruháira, hogy szenté legyen, és az ő ruhái. És vele együtt az ő fiai is, az ő fiainak a ruhái is. Itt lehet látni, hogy szintén a meghintés vérével kapcsolatban ez már egy következő lépcsőfok volt. Istennek a elsődleges és alapvető terve Izrael nép életében a 2 Mózes 19-ben olvashatjuk, hogy Isten úgy képzelt el az ő népét, akit kihozott Egyiptomból, hogy milyen nemzetté lesznek? Királyokká és papokká lesznek. Ez az isteni modell, ez az isteni terv. Sajnos az aranyborjú következtében ez a fajta egység megbomlott Izraelnek a történetében, és Isten a lévitákat, illetve Áron papot, illetve a fiait elválasztotta a papi, illetve a lévitai szolgálatra, és a királyi szolgálattól elválasztotta. És az új ószövetségben látjuk, hogy a hármas felkenetésnek az ószövetségben a főpap, illetve a papok, valamint a proféták és a királyok voltak felkenve. Ezeket Isten Krisztusban, majd az új szövetségben egybe szerkeszti, hiszen a messiásnak az egyik feladata éppen az összeszerkesztésnek a munkája. Erről az efézusi levélben is olvashatunk, illetve más helyeken. És nekünk mi hívők abban a kiváltságban van részünk, hogy mi már nem csak papok vagyunk, mint ahogy Áron és fiait itt felkenték és meghintették, hanem amikor Isten gyermeke lettél, a szövetségi viszonynak a részesévé lettél, ez egy az egyben azzal a kiváltsággal járt, hogy Isten királyságában, Isten országában királyok és papok lettünk. A prófétai kenetet pedig a Jézusról szóló bizonyságtételben hordozzuk, tehát mi újszövetségi hívőként mind a három felkenetési státusszal rendelkezünk, ami az ószövetségi ember számára gyakorlatilag elérhetetlen volt, ha csak nem papi családban született vagy lévitaként, valahogy a királyi pozícióba nem került, vagy Isten el nem hívta prófétai szolgálatra. A Jelenések könyve első részének 5.-6. versében ezt olvashatjuk, nagyon fontos igevers. És a Jézus Krisztustól, aki hű tanúbizonysága halottak közül, az első szülött és a föld királyainak fejedelme. Annak, aki minket szeretett és megmosott bennünket a mi bűneinkből az ő vére által, és tett minket királyokká és papokká az ő Istenének, Atyának, annak dicsőség és hatalom mind örökkön örökké. Itt is azt látjuk, hogy mondtam, ez az új szövetségi beteljesedése, hogy a meghintés vérével, Krisztusnak a vérével, miután bűnbocsánatot kaptunk, Isten papokká és királyokká tett bennünket. A görög szöveg szó szerint úgy lehetne visszaadni, hogy nem papokká és királyokká, hanem királyi papságá. Szó szerint ez van a görög szövegben, hogy királyi papságá tett bennünket, vagyis Isten szolgálatra hívott el bennünket, szolgálatra kent fel bennünket, nem pedig tétlenségre. És azért is fontos ez a királyi papságnak a fogalma, mert az azt jelenti, hogy melyik papi rendhez tartozunk? Az ároni típusúhoz? Nem. A mi papságunk a Melkizedeki típusú papság. Erről beszél a zsidókhoz írt levél, amely nem bakok és bikák vérén keresztül működteti a istentiszteleti rendszert, hanem Jézus Krisztusnak a vérén. És a Melkizedekről olvashatunk ugye a zsidókhoz írt levélben, hogy ő király is és pap is volt egyszer. Hát a legmagasabb vérvonalba kerültünk bele, ami a szellemvilágban elérhető tekintély. Valószínűleg a Lucifer is a sátán a bukás előtt ilyen Melkizedeki típusú papirendben volt benne. Az Ószövetségben látunk még Dávid is hasonló módon gondolkozott. Ő olyan dolgokat meg mehet engedni magának ószövetségi hívőként, amit amúgy abszolút nem lehetett. Tehát például Jom Kippurkor évente egyszer mehetett be a főpap a szentek szentjébe, hogy a Fridládát megközelítse, és ha bármit elrontott, azonnal meghalt. Tehát ha nem milliméterről milliméterre pontosan szóról szóra azt csinált, amit a mózesi törvényben le volt írva, a főpap meghalt a Fridláda előtt. Élve nem jött ki. Dávid pedig mit csinál? Mikor elviszi a ládát Jeruzsálembe, a kis sátrába, oda megy és leül spontán elé. Agyon csapta Isten őt? Nem. Miért? Mert ő Melkizedeki típusú papságban gondolkozott. És még tudjuk, hogy ő Júda törzséből származik, és még gyors effódot is vett fel, ami a lévita és a papi szolgálatnak az egyik szimbóluma. Dávid már királyként és papként is idézőjelben funkcionált az Ószövetségben, csak ezt nem nagyon szokták hangsúlyozni és kiemelni, de a történetből ezek az elemek világosan láthatók. És azért vagyunk felkelve ezzel a királyi papsággá, hogy Istent képviseljük az emberek előtt, és az embereket képviseljük Isten előtt. A papi funkciónak mi a legfontosabb lényege? Az Ószövetségben mi volt? A népet kellett képviselnie Isten felé. És nekünk is az új szövetségben az egyik legfontosabb feladatunk, hogy az emberekért imádkozzunk és közben járjunk, képviseljük az embereket. Menjünk Isten elé az emberekért, imádkozzunk, könyörögjünk értük, szabadulásukért, gyógyulásukért, helyreállításukért, és ezért kapjuk a papi kenetet. Erre kapjuk azt papságnak a kenetét, hogy tudjuk az embereket imáinkban hordozni, imáinkban Isten elé vinni. Ez a legmagasztosabb szolgálat egyik a Földön, az imádkozás szolgálata, tudtátok? Nem a nagy látványos dolgok, nem a nagy látványelemek, hanem az, hogy képes vagyok akár órákat imádkozni az elveszettekért. A hitben megfáradt testvéreimért, a betegeinkért, a szükségben lévőkért. És ha tényleg megtértél, újjászülettél, Isten királyságának a tagja vagy, el vagy telve Isten jelenlétével, Istennek az üzenetével, Istennek a beszédével, az engedelmességben jársz, nem fog problémát okozni, hogy fél egy órát imádkozzál. És ezt elsősorban magamnak mondom, hogy növeljem az imádkozás idejének a mennyiségét az életemben. Mert tudom, hogy sokkal hatékonyabb és erőteljesebb lesz, nem csak a szolgálatom, hanem úgy sok minden más. Éreztétek, mikor jó fáradtan elkezdtetek imádkozni, lehet, hogy még kedvetek se nagyon volt, és hogy mentetek bele az imádkozásba, kezdtétek az Urat dicsérni, bementetek a kapuin háladással, dicséretekkel, kezdtetek felszabadulni. Átéltetek már ilyet? Úgyhogy milyen fantasztikus, ne ilyenkor nyilván meg a papikenet. És akkor a Szentlélek még elít hozzá, ezért is imádkoz, azért is, ránézve az órára, másfél óra. És úgy elmegy az idő meg egy óra, hogy észre se veszed. Miért? Mert a papi kenet működésbe lépett. A Melkizedeki papságban vagy benne. Nézd meg, Jézus Krisztus mit csinál most fenn a mennyben? Közben jár értünk. És azt olvashatjuk, hogy szüntelenül. Jézus nem unja azt, hogy imádkozzon értünk és hordozzon bennünket. És amikor problémád van, szükséged van, és mész a kegyelem királyi székéhez, következő alkalommal majd erről szeretnék beszélni, hogy a meghintés vére oda került be, akkor Krisztus meghallgat téged. És amikor a királyi szolgálatról van szó, akkor pedig azt a tekintét és azt a hatalmat képviseled, amelyet Isten gyermekeként Isten rád ruházott. A királyi kenet az a kenet, amellyel hatalmas dolgokat tudsz tenni az Úrért. Amikor Isten megárt téged azzal az erővel, azzal a hatalommal, amely a Krisztus vérében van. És amikor ez a királyi kenet rajtad van, itt olvashatjuk itt az igében, átéled azt, hogy lehet, hogy most ilyen-olyan döntéseket hoznak a kormányok, ilyen-olyan nehéz időszakok járnak, de Krisztus a föld királyainak a fejedelme, és a társuralkodó vagy. Tudtátok? Azt mondja az írás, hogy vele együtt fogunk uralkodni, ha tűrünk. Átvészeljük ezt a kis időszakot, ha vele együtt tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Vágytok erre? Amikor a Covid időszak volt, azt az igét kaptam az Úrtól, amikor imádkoztam, hogy ez a megrostálás időszaka lesz. Amikor Isten megrostálja az ő népét, és ebben a bezártságban nem mehez gyülekezetbe, nincs úgy közösség. Nagyon sok mindent megmutatott a gyülekezetek életében, hogy mi volt igazából az érték. Valaki egy picikét könnyebben vette ezt az időszakot, voltak, akik nyilván sokkal nehezebben élték meg, nem vagyunk egyformák, de azok, akiknek a szíve tényleg az Úré volt, akik minden nehézség ellenére ebben a helyzetben is az Urat keresték, azok megmaradtak Isten népe között. De sokan áthullottak a rostán. Sokan nem bírták azt, ami velük történt. Mert az értékrendjükkel valami probléma volt. Valami fontosabb volt Krisztusnál. Valami fontosabb volt az ő népénél. Én már egy hét után teljesen be voltam csavarodva. Minden bajom volt. Meg voltam zavarodva, én nem jöttek gyülekezetbe. De az Úr valahogy átsegített. De nagyon-nagyon-nagyon nehéz időszak volt. De ez az is kellett, hogy tudtam, hogy egy olyan közösségbe és egy gyülekezetbe járok, ahol szeretnek. Ahol imádkoznak értem. És ahol én is tudok imádkozni másokért. Ahol felemelnek, ha szükségem van rá, vagy bátorítanak, vagy buzdítanak. Nagyon fontos volt. És amikor ez a királyi kenet megindul a gyülekezetben, ez hatalmas dolgokat tesz, amiről a korábbi szolgálatban is beszéltem, hogy Jézus nevét kezdik el alkalmazni, és elkezdenek uralkodni Krisztussal. És a mostani helyzetre, mikor elkezdtem imádkozni, ezért a háborús időszak is, ugye meg ezek a gazdasági probléma is, akkor az Ageusi prófétának a szava jött elém, érdekes mondat, a 12. vagy a zsidókhoz itt levélben is szerepel ez, hogy még egyszer megrázom a földet. Egy olyan időszakot mutatott nekem az Úr, most erre nem akarok részletesen beszélni, amikor Isten minden dolgot megráz az életünkben. Hogy ami értéktelen, ami kacat, az lehulljon, attól megszabaduljunk, az leessen rólunk, és csak a biztos maradjon meg, az örökkévaló. Ami el fog tűnni az életünkből, és most látjuk azt, hogy gazdasági válság van, anyagi bizonytalanság van, munkahelyi bizonytalanság van, energia bizonytalanság van, rengeteg bizonytalanság van, egy csomó minden elkezdett mozogni alattunk. És érzékelem én is a szellememben, és hogy néha hívőkkel is beszélek, nem a mi gyülekezetünkből, azt látom, hogy Isten népe körében is nagyon sokan félnek ettől az időszaktól. Bizonytalanok, nem hitetlenségből, csak egy olyan időszak következik be, amihez nem voltunk hozzászokva. Hozzá voltunk ez a idézőjelben nyugodt, kényelmes kereszténységhez, nem üldöznek bennünket, bátran beszélhetünk, összegyűlhetünk, nincs üldözés, nem fenyegetnek börtönnel bennünket, viszonylagos jólét van, aki dolgozni akar, az tud, meg tudunk élni, nem kell éheznünk. Sok mindenhez hozzászoktunk ebben az időszakban, és ez egy kicsikét, ha őszintén magunkban nézzük, azért nagyjából egy kényelmessé is tett bennünket, igaz? Ha úgy kicsikét, hogy mélyebben megvizsgáljuk magunkat, látjuk azt, hogy hát azért jól élünk, nincs olyan nagy baj, el vagyunk, eljárunk, de amikor Isten elkezdi megrázni a dolgokat, akkor nagyon hamar kiderül, hogy melyek azok a dolgok, amelyekhez foggal körömmel ragaszkodnánk, de Isten már rég meg akart tőle szabadítani bennünket, csak még nem tudott, mert foggal körömmel ragaszkodunk hozzá. De ez az időszak, ami most jön, nem tudom meddig tart, ahogy mondtam, nekem nincs olyan nagy profit ajándékom ezekre a dolgokra, de érzékelem azt, hogy most ez a kimozdítás időszaka van, amikor Isten nagyon sok dolgot megráz az égen és a földön, és rendkívüli időszak fog jönni, nem csak Isten népe életében, hanem általában a földön is. A korábbi sorozatomban az antikrisztusi birodalom kapcsán már említettem azt, hogy amikor a szellemvilágban egy területi átrendeződés van, és most pont ezt az időszakot éljük, ezek mindig ilyen gazdasági, kozmikus és egyéb eseményekkel van összefüggésben, akit esetleg érdekel, visszahallgathatja. És most is ugyanezt látjuk, hogy Isten ezeket a dolgokat most megrázza, és aki jól veszi ezt az akadályt, aki a kősziklára épített, annak nem lesz problémája. Ez egyedül a kősziklát nem rázza meg. Minden mást ledönt, felborít, kiveszi az ember lába alól, de ha a kősziklán vagy, mindened megvan. És most, ha kell, és fontos, ragaszkodjunk Jézus Krisztushoz. És ez a király és a papi keret azt is jelenti, hogy Isten visszaadja az embernek az elveszett méltóságát, ami a bűneset során eltűnt az életéből. Tudtok annál nagyobb méltóságot, hogy Isten gyermekei lehetünk, királyok és papok az Isten királyságába? Nem cserélnék az amerikai elnökkel, higgyétek el. Nincs az a földi pozíció, nincs az a földi siker, vagy áldás, vagy bármi, amit a földön elérhetnék, ami csak megközelíteni azt a kiváltságot, hogy Isten gyermekeként királyi pap lehetek. Melkizédek rendje szerint. És a mennyben van az otthonom. Tudtok ennél nagyobb dolgot mondani? Ez fantasztikus dolog. Nem így akartam, de jó sikerült. Ez a harmadik meghintés. Amikor abban a kiváltságban lehet részünk, hogy a szabadulásunk és a szövetség után Isten még arra is méltat bennünket, azzal is megtisztel bennünket, hogy bevon minket az ő munkatársainak. Képviselni őt, harcolni érte, és megáll bennünket azokkal a képességekkel, amelyekkel ezt a szolgálatot tudjuk végezni. És ezt a mennyben is folytatni fogjuk. Ezt, ahogy olvashatjuk az igében, tett minket királyokká és papokká az ő Istenének és Atyának. Ez mind végig tartani fog. Ha Jelenések könyvét végignézitek, ott a megváltott szentek papi szolgálatot végeznek. Amikor visszajövünk a földre, lesz még egy kis uralkodásunk, fogunk Krisztussal uralkodni majd mi is ezer esztendeig, nyilván egyházként és nem nyomorúság szentjeiként vagy mártírjaként, de ugyanígy fogunk Krisztussal együtt uralkodni és részesei lenni az ő uralkodásának. A következő ehhez nagyon szorosan kapcsolódik, nem csak, hogy meglettünk hintve a királyi papságra, illetve a papi szolgálatra, meg vagyunk hintve arra, hogy Isten tiszteleti célra is alkalmasakká váljunk. Ez a kettő nem ugyanaz. Az Ószövetségi sátorban is volt a papi szolgálat és a lévitai szolgálat. A papok az Úrnak szolgáltak, a léviták pedig a sátornak szolgáltak. Nekünk is megvan a magunk helye az újszövetségi szolgálatban. A zsidókhoz írt levél 9. rész 21-hez, hogyha lapozunk, a következőt olvashatjuk. Zsidók 9.21, 20-tól. Mondván, ez azon szövetség vére, amelyet Isten számotokra rendelt, majd a sátort és az Isten tiszteletre való összes edényeket hasonlóképpen meghintette a vérrel. Hát amikor megtörtént a népre való hintés, akkor valamikor utána, amikor a szent sátor elkészült, azt is meghintették a vérrel. Tehát a szent sátornak a funkciója, ami a mennyei mintára épült, erről szeretnék majd a következő alkalommal beszélni egy kicsikét részletesebben, hogy párhuzamot mondjunk az Ószövetségi és az Újszövetségi szentély között, akkor azt látjuk, hogy Isten nem csak a papságot hintette meg vérrel, hogy a szolgálatra alkalmassá váljon, hanem azt a helyet is, azt a területet is, ahol a papi szolgálatot ők gyakorolhatják és végezhetik. Mind a kettőt külön-külön meg kellett szentelni. A Zsidók 9.14-ben azt olvashatjuk még ehhez, mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökkévaló szellem által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek, megtisztítja a ti lelkiismereteiteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek. Látjátok, itt is arról van szó, hogy Krisztusnak a vére megtisztítja a lelkiismeretünket a holt cselekedetekből, hogy kinek szolgáljunk? Az élő Istennek. Ez már az a megtisztulási folyamata Istennek, amikor alkalmassá tesz bennünket a szolgálatra, és ez Isten minden képességet megad nekünk. Hát, ha megnézitek az új szövetséget, Isten ad nekünk kegyelmi ajándékokat, ad lehetőségeket, ad különböző talentumokat, adottságokat, kézügyességet, nagyon-nagyon sok mindent. Igazából csak az a kérdés, hogy hogyan élünk vele. Hogyan használjuk azokat a javakat, amelyeket Isten az mi életünkbe el akar helyezni, a mi életünkben akar használni. És itt igazából az Isten tisztelet kapcsán az új szövetségben két dolog van az, ami markánsan megjelenik. Az egyik az, hogy amikor első körben beszélünk a templomnak, vagy a Szent Sátornak a megtisztításáról, illetve a vére való meghintéséről, akkor az első körben a mi testünkre vonatkozik. A mi testünk a Szent Szellem temploma. Hát Istennek az első dolga az, vagy a legfontosabb dolga, hogy miután a papi szolgálat is beállított bennünket, hogy a mi sátrunk, a mi testünk, az szentség legyen. Az új szövetséget, ha megfigyelitek, számtalan helyen van szó arról, hogy Isten az ő vérével, a fiának a vérével hogyan szentelt meg bennünket, hogyan tisztított meg bennünket, és a Szentléleknek a munkája, ahogy olvashattuk az örökkévaló szellem által, történik ez a dolog, hogy Krisztus vére, amikor elkezd működni az életünkben, akkor Isten meghinti vele a testünket, meghinti a lelkünket, és meghinti a szellemünket. Itt konkrétan a lelkiismeretről van szó, ugyanis, hogyha az embernek a lelkiismerete nem tiszta, a lelkiismeretében probléma van, akkor nem tud normálisan szolgálni Istennek. Mert ez mindig egy gát és egy fék lesz. Mit értek ez alatt? Amikor Jézusnak a vére elkezd az ember lelkiismeretét megtisztítani, az azt jelenti, hogy eltávolítja a szellemi... máshogy kellett volna kezdeni. Tehát a lényeg az, hogy az ember szellemének van három része, és az egyik ilyen része a lelkiismeret. És amikor a Istennek a báránynak a vére elkezd a lelkiismeretünket megtisztítani, akkor azt azért teszi, hogy azok a defektes gondolkodásmódok és rossz gondolkodásmódok, amelyek megakadályoznak a szolgálat végzésében, azok, mint akadályok, elháruljanak. Mondok néhány példát. Gondoljatok be, hogyha mondjuk a szellemetekben, a lelkiismeretetekben kárhoztatás van. Mindig bűnösnek érzitek magatokat, hogy te ilyen vagy, te meg olyan vagy. Milyen hatékonysággal tudsz szolgálni? Szerintem eléggé gyenge hatékonysággal. De hogyha tudod azt, hogy megvallom az én bűneimet, és Jézus Krisztusnak a vére megtisztít engem minden hamisságtól, akkor megszabadulok a kárhoztatás alól. Ez jelenti az, hogy elkezd a vér működni az életünkben egy picikét előre szaladva, elkezdjük alkalmazni gyakorlatban a vért, és elkezdjük megtisztítani a lelkiismeretünket Jézusnak a vére által. Hogy ott van a vádlás az életünkben. Erről is volt már szó az elmúlt időszakban, hogy hogy lehetett legyőzni a vádlást? Krisztusnak a vérével. Hogy lehet úgy szolgálni, akár dicsőítőként, vagy bármilyen szolgálat, ige hirdetőként, egy folyamatos vádlás van benned, és küzdesz és harcolsz vele, bizonyságot is tettem erre, hogy nagyon nehéz időszak volt. Nagyon-nagyon nehéz. Amikor a lelkiismeretedben ott van a vádlás, ott van a nyomás, ott vannak a terhek, és lehetne még itt sorolni a kudarcérményeket, a bűntudatot, a keserűséget. Rengeteg olyan dolog képes az embernek a lelkiismeretét megterhelni, ami alkalmatlaná teszi őt az Isten tisztelet és az Isten szolgálatára. De van egy gyógymód, Jézus Krisztus vére. És amikor jönnek ezek a vádlások, a frusztráció érzés, egy csomó ilyen dolog, amikor elkezd a lelkiismeretet leterhelni, és amikor úgy kezdesz el gondolkozni, hogy érdemes-e szolgálni az Úrnak, amióta szolgálok, csak több problémám van, miért is vállaltam el ezt a szolgálatot, miért nekem kell ezt csinálni, miért engem kértek fel, miért engem hívtak ki, miért ez meg miért az. Sokszor azért merül fel, mert az embernek a lelkiismerete meg van bélyegezve, meg van terhelve dolgokkal. És arra nem is beszéltem még itt, hogy ugye tudatos bűnöket tűr meg az életében, az egy másik kategória, mert azt meg a Szentlélek folyamatosan bombáz azzal, hogy térj meg, menj Krisztushoz, vald meg a bűneidet. Térj meg, menj Krisztushoz, vald meg a bűneidet. De itt azokról van szó, amelyeket a sátán odapakol eléd, hogy leterheljen vele, és alkalmatlan tegyen a szolgálatra. Az egész történet erről szól. De Jézusnak a vére megtisztítja mi lelkiismeretünket, hogy képessé válj a szolgálatra. Hogy úgy tudják kiállni, hogy atyám, tiszta kezeket emelek fel és imádkozok. Mert megtisztult a lelkiismeretem. Rendeztem a bűneimet, rendeztem a rossz emberi kapcsolataimat, mindent lerendeztem, Jézus vérével befedeztem ezeket a dolgokat, és tudok neked szolgálni. És ha megnézitek a Ószövetségben, volt még egy kulcsfontosságú dolog, amikor a papokat megkenték ezzel a vérrel, felkenték a szolgálatra, még egy dolgot rájuk kentek. Mi volt ez? Az olaj. Nemrég olvastam a papság felkenetésénél. Ez is szintén egy ószövetségi alapelv, ahogy mondtam, és az új szövetségbe átjön, hogy a kenet akkor fog működni az életedben, a Szentlélek munkája akkor fog működni az életedben, ha előbb a vérrel meg lettél hintve. Amikor arról olvastok, hogy XY keresztény vezető meg az elbukott, pedig látszólag ilyen nagy dolgokat tett, meg ilyen látványos dolgok voltak, meg nagy jelek és csodák, meg minden, és akkor ilyen bűnbe, meg olyan bűnökbe esett, mi volt a probléma? Az olaj megvolt, csak nem volt ott a vér. nem volt egy rendezett Krisztusi élete. Higgyétek el, a Biblia szerint a megszentelt élet fontosabb, mint az erő. Mert a megszentelt életből fog majd származni az a kenet, ami tényleg a királyságnak a kenete lesz. De ez fontos, hogy előbb vérrel legyél befedve, ha bűneid vannak, akkor azokat rendezd le, vidd oda a vérhez, a vér által szabadulj meg azoktól a dolgoktól, amelyek akadályoznak a szolgálatban, akár az elmédben, akár a fizikai valóságban, mert akkor Isten fogja adni az ő kenetét. Meg fog kenni olaja a hiddel. De Isten tisztátalan dologra nem fogja a kenetet adni. Nem fogja adni, nézzétek meg. Csak ami a szentségben van. A szent sátort is megkenték ugye előbb vérrel, és utána olajjal. Így lett felkenve a szent sátor is. Előbb a vér, és utána az olaj. És ez a kettő, hogyha jól működik az életünkben, akkor nem lesz probléma. Engedjük, hogy a Szentlélek tegye alkalmassá a mi testünket arra, hogy szolgáljunk az élő Istennek. És ha esetleg fizikai akadályok vannak, majd szeretnék erről is beszélni, hogy Krisztusnak a vére gyógyulást is tud számunkra hozni. Hittel imádkozunk ezekért a dolgokért, hogy a csütört, vagy a szerdai alkalommal is tettük, hogy az Úr adjon gyógyulást az embereknek, hogy tudjál és képes legyél Istent szolgálni. És ő ehhez mindent megad, minden lehetőséget, mindent eszközt biztosít számodra. Jó, tehát ez volt a negyedik dolog, és csak még itt zárójelbe jegyzem meg, erről ma nem szeretnék beszélni, hogy ez az ige arra is igaz lehet, hogy Isten a kezedben lévő eszközöket és tárgyakat hogyan tudja megszentelni és megáldani, hogy azzal Isten dicsőségét szerezzed. Akár például egy hangszerrel kapcsolatban, vagy a kézügyességeddel kapcsolatban, Isten nagyon sok dolgot meg tud szentelni és meg tud áldani, hogy azzal őt dicsérd és őt dicsőítsd. Lehet egy Isten tiszteleti eszköz a kezedben, az, amit képességként, talentunként, ajándéként kaptál, használd azt. Nem véletlenül mondja az írás, sok keresztény ezt sem érti teljesen, hogy akár esztek, akár isztok, akármit csináltok, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Tehát a takarításról van szó, gyertyagyújtásról, bármiről, úgy kell tenni, hogy én ezzel Istennek szolgálok. Isten gyermeke vagyok. Bármi, amit teszek, az papi és királyi szolgálat kell, hogy legyen. És ezzel a gondolkodásmóddal állok hozzá, akkor még a motivációim is mások lesznek. Amit Isten a kezedbe adott, amit rád bízott, használd, és imádkozzál bátran nyugodt, hogy atyám, szeretnélek ezzel megdicsőíteni, szeretném, ha ezzel sokak vagy mások számára is áldás lehetnék. És amikor ezek jól működnek az életünkben, amikor fel vagyunk kenve a szolgálatra, meg vagyunk tisztítva Jézus vérével, akkor nem lesz probléma a szellemi áldozatok bemutatása. A Melkizedeki típusú papság szellemi áldozatokra épül. És az első, ugye, ahogy olvashatjuk az igében is, hogy a testünk odaszánása. Ez a legnehezebb, ezért ez az első. Azt mondja Pál a római levélben, jól ismeritek az igét, hogy szánjuk oda a testünket, élő és szent áldozatul. A testemmel megengedem, hogy Isten rendelkezzen. És Isten azt mondja, hogy ide menjek, akkor ide megyek, ha oda kell menni, akkor oda megyek. És ide Isten ilyen szempontból nem olyan, hogy most hagyott a munkahelyet egy fél órára, mert ha kirúgnak, kirúgnak, nem számít. Hidd el, Isten figyelembe veszi ezeket a dolgokat, tehát nem kell egy nagy radikális dolgokra mondani, gondolni, de amikor megengedett, hogy atyám, itt a testem, rendelkezzenem, hova kell mennem, kiért kell imádkoznom, kiért kell böjtölnöm, kiért kell akár órákig fentennem, vagy beszélgetnem vele, oda szánnom az időmet, az energiámat, vagy akár az anyagi javaimat is, hogy megsegítsek valakit. Ez az első, hogy a testemet oda szánom Istennek a szolgálatára. Ez a egészen égő áldozat tulajdonképpen, és hogy szokták mondani, az Úrért nem kiégni kell, hanem elégni. Szépen fel az oltára, és szépen elégni az Úrért. Aztán a zsidókhoz írt levélben olvashattunk a jótékonyságról és az adakozásról, amelyben szintén gyönyörködik az Isten. Ez is egyfajta szellemi áldozat. Hát nem arról van szó, hogy ami a zsebemben van, bedobom, és akkor kész lesz, ami lesz a dologból, hanem ez egy áldozat. Úgy kell tekinteni rá, hogy ezt az oltára oda teszem, és Isten rendelkezzen vele. De ez papi és királyi gondolkodásmód kell. Máskülönben csak azt fogod nézni, hogy mennyivel lett vékonyabb vagy vastagabb a pénztárcád. Úgy szövetségívő nem így gondolkozik. Ha oda szántam, jó szívvel, ahogy az ige is mondja, jó kedvel, leteszem az oltára, az Úr pedig tegye, amit jónak lát. Aztán olvashatunk a római levélben, az evangélium képviseletében, azt mondja Pál, Isten evangéliumának papi szolgálatát végezve, itt is arról van szó, hogy az evangélium hirdetés micsoda? Papi szolgálat. Tudtátok? világosan ki van jelentve. Mert a Istennek az örömhírét, Istennek az evangéliumát képviseled az emberek felé. Segítesz az embereknek abban, hogy Krisztushoz térjenek meg. Ahhoz a Krisztushoz, aki a vérét adta értük. Ez egy papi szolgálat. Az Ószövetségben a templomi áldozatok is miről szóltak? Hogy amikor bement például a főpap is a Szentek Szentjébe és bemutatta a Jom Kippuri áldozatot, mindjárt fogok róla beszélni, az is azt hirdette, hogy Izrael népének, ha sikerült az áldozat, akkor meg vannak bocsátva a bűnei, el vannak fedezve a bűnei, és a következő évet Isten igazságában, a megigazultságban élheti le Istennek a népe, még hogyha csak az elfedezés is volt. Ez is fontos, hogy az evangélium hirdetés, az új szövetség szerint papi szolgálat. Aztán a dicséret és a megvallás, általa vigyük fel a dicséretnek az áldozatát. Ez is egyfajta szolgálat, amikor a gyülekezetben az Urat dicsérjük és magasztaljuk, énekelünk az Úrnak, az nem csupán a hangunknak a kiadása, és higgyétek el, Isten nem érek, hogy most szépen énekelsz, vagy opera hangod van, vagy éppen jó lenne, ha az angyalok nem fogják be a fülüket, higgyétek el. Tehát ők hallottak már annyit az elmúlt több ezer évben különböző dicsőítéseket, meg különböző hangszíneket, hogy őket már nem lepi meg, hogy milyen hangod van. Nem ez a lényeg egyébként, hanem a szív. És ezt is áldozatként tekintesz rá. Az Ószövetségben is, ugye meg az Új Szövetség időszakában a lévitai kórus dicsérte az Urat, és ez is egyfajta áldozat volt. Az Új Szövetségben átjön ez, hogy amikor dicsérjük és magasztaljuk az Urat, akkor a szellemi áldozatot mutatunk be. És aztán találjuk még az ima és a közbenjárást, ez a füstölő áldozat. Ez amikor imádkozunk, közben járunk, ahogy mondtam, ez a papi szolgálatnak a lényege és a veleje, akkor fog bekövetkezni az, hogy mint jó illatú füst száll fel az Úrhoz, és ezekben az imádságokban Isten gyönyörködik. És még a mennyben ezeket az imádságokat még gyűjtik is. Tudtátok? Jelenések könyve benne van, összeszedik, viszik az atyához. Jaj, de jó. Amikor Noé kijön a özönvíz után, felállítja az oltárt, mit mond az Úr? Megérezte a jó illatot. Istennek kifinomult a szaglása, tudja, hogy melyik áldozat, amelyik jó, melyik bűzlik. Higgyétek el, Isten tudja. Az igazi, tiszta, szívből jövő áldozat, és mindig szoktam mondani, több ilyen imádságot hallottam régen, mindig fogtam is a fejemet, hogy Uram, hallgass meg erőtlen imádságunkat, ez egy pontatlan fogalmazás. Olyan nincs, hogy erőtlen imádság. Olyan van, hogy buzgótlan. De olyan, hogy erőtlen imádság, olyan nincsen. Ahogy aki szavaiddal el tudod mondani, lehet, hogy egy évet értél meg, fél éve, két éve, csak beszélj az Úrhoz. Ő nem azt fogja nézni, hogy most mennyire pontosan fogalmazol, mennyire helyes teológiailag, hogyan tanultad a gyülekezetbe. Ő azt nézi, hogy a szívedben mi van benne, és hogy hogyan imádkozol. És amikor az a jó füstölő áldozat megy felfele, és sok lakásban, sok keresztény otthonban lehet érezni ennek az illatát, hogy ez az imádságnak a háza. Akkor belépsz, mint hogyha Isten tiszteleten lennél. Mikor így beimádkoznak egy házat, vagy a Jézus vérével befedeznek egy házat, ott azok, még a légköre is más. De gyülekezetben is lehet érezni, hogy amikor bemegyünk egy istentiszteleti helyre, én ezt mindig akkor szoktam nagyon vizsgálni, amikor valahol meghívnak szolgálni, és elmegyek a gyülekezetbe. Legtöbb helyen azért szintén szokott lenni előtte, vagy esetleg párhuzamosan nagyon ritkán mellette esetleg imádkozás, ha evangelizációról van szó, hogy még a légkör is más, amikor egy istentiszteleti alkalom előtt az imádság légköre veszi körül, vagy akár a dicsőítők is előtte imádkoznak, a szolgáltatók előtte imádkoznak, lehet látni ezeket a dolgokat, hogy Isten még a légkört is meg tudja változtatni. És a legutolsó, amit általában a mai posztmodern levesporos kereszténység nem nagyon szeret hallgatni, az pedig a mártíromságnak az áldozata, amikor bizony van olyan, hogy italáldozatként a hitetek áldozatában kiontatom, mondja Pál apostol, az Ószövetség italáldozatot a mártíromsághoz hasonlítja. Tudjuk, hogy ő mártírá is vált. Ez tulajdonképpen a papi szolgálatnak úgymond a befejezése, amikor valaki esetleg úgy távozik el az Úrhoz, hogy mártírá válik Krisztus követőjeként, és azért, amiért a hitéért őt üldözték. És akkor a utolsó meghintés, és erről csak két gondolatot szeretnék mondani, és innen szeretném majd igazából a következő alkalommal folytatni. Ez tulajdonképpen a bűnbocsánatnak a meghintése, meghintés a bűnbocsánatra, ez a Jom Kippurnak a meghintése, amikor Isten meghinti a főpap által, vagy a főpap meghinti Isten jelenlétében a Frigyládát, illetve a Szentek Szentjét. A 3 Mózes 16-ban a következőket olvashatjuk. Mózes 3. könyve, 16. rész, 15. versétől. És ölje meg a bűnért való áldozati bakot, amely a népé, és vigye be annak a vérét a függönyön belül, és úgy cselekedjék annak a vérével, amint a tulok vérével cselekedett, hintse ugyanis azt a fedélre és a fedél elé. Így szerezzen engesztelés a szent helynek, Izrael fiainak tisztátalanságai és vétkei miatt, mindenféle bűnei miatt. Így cselekedjék a gyülekezet sátrával is, amely közöttük van, az ő tisztátalanságuknak a közepette. Ez tehát a bűnbocsánatra való meghintés, ez a legnagyobb ószövetség ünnep a Páska ünnep mellett. Ez volt az a ünnep, amikor a főpap évente egyszer bemehetett a Szentek Szentjébe, és előtte magáért, utána pedig majd a népért és a szent sátorért mutatott be áldozatot, hogy Isten az ő népének a bűneit elfedje, nem eltörölje. Az Ószövetségben csak elfedezés volt. A Jom Kippur ünnep is erre utal. Szó szerint úgy van, hogy Jom HaKippurim, és többes számban van, hogy az elfedezéseknek, vagy az engeszteléseknek a napja, hiszen nem egy bűnről volt szó, hanem jóval több bűnről volt szó. És az engesztelés kifejezés az, ami a második legfontosabb kulcskifejezés a vér hintésével kapcsolatban, a meghintés vérével kapcsolatban. Az engesztelő áldozatra azért volt szükség az Ószövetségben, hogyha még valaki Isten népe körében is van, megváltotja az Úrnak, szövetségi viszonyban is van vele, bizony követhet el bűnöket, követhet el vétkeket, és ezeket valamilyen módon rendezni kellett, erre szolgált a évenkénti Jom Kippur ünnepe, és az engesztelő áldozat alapvetően arra vonatkozik, hogy a menny és a föld kapcsolatba kerüljön, egymással, illetve egybeszerkesztésre kerüljön, ez az egybeszerkesztésről, ahogy mondtam, Jézus Krisztus gondoskodott. Itt maga Isten az, aki az ő népével ismét egybeszerkesztésre kerül, mert rá tud tekinteni a népére a bűnbocsánat miatt. Megszüntesse az ellenséges viszonyt Isten és az ember között, ez a második nagyon fontos dolog a engeszteléssel kapcsolatban, hogy az ellenséges viszony, ami a bűnös ember és a Szent Isten között van, ki legyen iktatva, ehhez szükség van egy engesztelő áldozatra. Ez lesz majd az Új Szövetségben ugye Jézus Krisztus. A következő az engeszteléssel kapcsolatban Isten ítélete és haragja lekerüljön az emberről. A János Evangéliumában is olvashatunk erre, hogy ha valaki nem hisz a fiúban, azon rajta marad az Isten haragja. Rajta marad Istennek a haragja, mert a kiengesztelés nem történt meg. És a negyedik, Isten jó indulatának a kiváltása, vagyis amikor az engesztelés megtörténik, onnantól kezdve az Isten jó indulatúan tekint az emberre. Az Új Szövetség ezt úgy fogalmazza meg, hogy megbékéltette Isten a világot önmagával, vagyis innentől kezdve, aki Isten gyermekévé válik, annak tudnia kell, és lehet, hogy ez egy evangélium számotokra, hogy Isten többet nem haragszik rátok. Megbékéltetek az Istennel. Hát Isten nem úgy tekint rátok, hogy mikor csaphat agyon benneteket, mikor adhatja a legnagyobb csapást rátok, mikor pusztíthat el benneteket vagy engemet, hanem Isten megbékéltette magával Krisztus áldozatában a világot, és a lelkiismeretünket is meg kell tisztítani attól a hamis gondolattól, hogy Isten egy gonosz kényúr, aki bármikor bármit megcsinálhat velünk, és tetszése szerint szórakozhat velünk. Ilyet a Biblia nem tanít. Ez egy hazugság, ez egy hamis tanítás. A probléma a szentség kérdéséből fakad. A szentségnek van egy negatív oldala, és van egy pozitív oldala. A pozitív oldala a szentségnek az, hogy a Szentlélek folyamatosan munkálkodik azon, hogy az életünk minél inkább tisztább legyen, minél inkább növekedjen, minél inkább hasonlítson Krisztushoz, rámutat a bűneinkre, a tévejgésünkre, a hibáinkra, hogy azokat rendezzük, megvalljuk, odavigyük a Krisztus véréhez, bűnbocsánatot nyerjünk. És van a negatív oldala, amikor ezek a dolgok, amikor a Szentlélek ezt a munkáját ezzel nem éri el, akkor Isten a B-tervet veszi elő, a negatív oldalt, erről a zsidókhoz itt levélben olvashatunk szintén, hogy Isten hogy nevel bennünket, mint atya, az ő fiait, hogy szentségben részesüljünk. Ez a negatív oldal, amikor nem engedelmeskedünk az Úrnak, nem hallgatunk a Szentlélek szavára, pedig győzködj bennünket, mondja az ige is, szól a prédikáció, dicséretben is szólt az Úr, csak nem teszem meg, akkor bizony Isten, mint a atya az ő fiaival, elkezdi fegyelmezni és feddeni az ő gyermekeit, hogy szentségben részesüljön. Nem azért, hogy elpusztítsa, hanem azért, hogy szentségben részesítsen bennünket. Tehát ne keverjük össze a dolgokat. A szentségnek van ez a pozitív és a negatív oldala. Én mindenkit bátorítok arra, magamat is, hogy maradjunk a jó oldalon, tehát a pozitív oldalon, hogy amíg lehet és a Szentlélek szól, ma ha az ő szavát halljuk, ne keményítsük meg a szívünket, ne kerüljön sor arra, hogy a engedetlenségünk vagy a bűneink miatt és a másik oldalra kerüljünk. Jó, tehát ez volt a ötödik a meghintéssel kapcsolatban, és a következő alkalommal innen szeretném majd folytatni, hogy Jézus Krisztusban hogyan is teljesedett be ez a Jom Kippurnak az ünnepe. Ez tulajdonképpen az egész új szövetségi megváltás koncepciónak a szíve és a lényege ebben van. Ez volt a leginkább összetömbösített előképe annak, amit Krisztus tett a Golgotai kereszten. Itt van kijelentve minden olyan szellemi alapigazság, amely alapja lesz majd annak, hogy Krisztus vérét hatékonyan tudjuk majd alkalmazni a személyes életünkben, és majd látni fogjuk azt, hogy a mennyei szentély, amely a sátán bukásával beszennyeződött, hogyan is tisztította meg azt Jézus Krisztus, hogyan és milyen módon vitte fel az ő vérét a mennyei szentek szentjébe, ennek milyen következményei vannak, és a jó hír az, hogy egy dologból biztosan tudjuk, ha másból nem, hogy Isten elfogadta Jézus Krisztusnak az áldozatát, az mi volt? Hogy Jézus Krisztus feltámadt. A főpap élve került ki az áldozat után. És a főpap túlélte az áldozatot, akkor Isten részéről megnyerte az ő népe számára a bűnbocsánatot. Innen szeretném majd a következő alkalommal folytatni, és szeretnének bátorítani benneteket addig is, hogy királyi papokként az Istentől kapott méltóságunkkal éljünk, mutassunk be szellemi áldozatokat, és rendelkezzünk mindazokkal a javakkal, amelyeket Jézus Krisztus elkészített számunkra. Amen.